Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igéjével. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek. Fújjatok kürtöt, a mi ünnepünk napján. Olyan jó a te házadban lakozni, szerető atyánk, és köszönjük neked ezeket a különleges vasárnapokat, hogy múlt héten a fiatalok szolgáltak közöttünk, és úgy megörvendeztetted a szívünket. Most pedig a sok-sok gyermek, a keresztelés alkalma jelzi, hogy a nagy családban munkálkodsz közöttünk, építed a jövőt, a jelent, tisztítod a múltat, gazdagítod a szívünket, és köszönjük neked, hogy formálod a gyülekezet légkörét is. Olyan jó látni, hogy a te igédre nagy a fogadókészség. Hála neked, mert te támasztasz a szomjúságot szívekben. És az, hogy ennyien itt vagyunk ma is, Urunk, téged dicsőít, aki ki szeretsz bennünket a mindennapjaink sodrából ide, hogy aztán másképp küldj vissza. Így szeretnénk ma, mindnyájan, egy szívvel, lélekkel figyelni rád. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, és szent lelke erejét kérem, amikor hirdetem. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele soron következő verseiből, a 6. rész 18., 19. és 20. verséből. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim! Azok számára, akik talán éppen most az ünnepen vannak hosszabb idő után, vagy egyáltalán úgy először közöttünk, hadd mondjam, hogy mi itt 2 hónapja kiképzésen veszünk részt. Az Efézusi Levél 6. fejezetének a végén a lelki fegyverekről kapunk tanítást, és a 6 lelki fegyvert átvettük úgy, hogy minden vasárnap egyet. És gyakoroljuk ezeket a fegyvereket, jól lehet olyan üzenet ez a Bibliában, ami életfogytiglan tartó feladat. Felruház az Isten bennünket abban a lelki harcban, amiben benne vagyunk, hogyha valaki fölébredt a hitben, és Isten kegyelméből élő hitre jutott, kapcsolatra Jézus Krisztussal, új életben indult el, akkor harc térre kerül, és ebben a harcban nem emberekkel csatázunk. Más a mi ellenségünk, a sátán, akiről megmondtuk, hogy nem szarvas Krampusz, hanem levegőbeli hatalmasság, szellemi hatalom, bukott angyala maga démonvilágával, aki azt akarja, hogy ne higgyünk és ne üdvözüljünk, és aki össze akarja keverni az életünket, amit pedig Isten nagyon nagy ajándékként adott. Úgyhogy még egyszer röviden a 6 fegyvert vegyük át. Az első volt ugye az öv, az indulás, a menetkész állapot. A lelki értelemben azt jelenti ez, hogy az Isten embere harcosa az igazság szeretet övét veszi fel, ahogy itt az igében szerepel, a hamis világban és a hamis szívével szemben is. Döntést hoz, hogy igazat szeretnék mondani, bármennyire botrányos az ebben a világban. nem hamisságokban járni, igazat cselekedni, őszintén, világosan élni, és nem csak a láthatókat, hanem a láthatatlanokat is komolyan véve gondolkodni. Tehát döntéseimben nem csak a földi perspektíva, hanem a teljes perspektíva, amit Isten igéje mond, az vezérel. A második a páncél. Így volt az igében, hogy a megigazulás páncélja. Azaz nem a magam igazságában bízom, hanem Jézus Krisztusnak a kereszten számomra is megszerzett igazsága, a bűnbocsánat, a kegyelembefogadtatás ténye borít be egészen, ebben bízom, és mint Isten megváltó gyermeke, ezzel a kegyelemmel járok, nem a magam igaz voltával, hanem a kegyelembe fogadott voltával, mint páncél, amely körülvesz engem. Harmadik volt a saru, a békesség evangéliuma készsége, illetve hirdetésének a készsége saruja. Békekövet vagyok, mint Isten gyermek ebben a feszült világban. És ahova megyek, ahol élek, ott azon munkálkodom, hogy hogy lehetne Istennel az emberek életének békéje, békekötése, és hogy lehetne egymás között is békesség. És hirdetem ezt a csodát. A református fiatalok lapjában különös mondatot olvastam, kiemelve nagy betűkkel, fölhívja a figyelmet arra, hogy igenis hirdetnünk kell ebben a világban, ebben a süket, tompa világban, tudatlan világban az evangéliumot. Így hangzott a mondat, hogy ha a hitetlenek tudnák azokat a titkokat, amelyeket mi ismerünk és elrejtünk előlük, akkor agyonvernének bennünket. Testvérem, óriási kincs, amit ismerhet, aki megismerte az evangéliumot, és átélte. És ha elrejtjük a világ elől, a negyedik a pajzs, a hit ajtónyi nagyságú pajzsa, amely a kételkedésnek, a csüggedésnek, a reménytelenségnek, a lázadásnak a nyilait védi ki, ha én hittel Isten igéjére építek. És az ötödik volt a sisak, az üdvösség sisakja, az a bizonyosság, hogy örök életem van. És ezt a Jézussal való élő kapcsolat adja. Ez nem fanatizmus, nem bebeszélés, hanem mivel Jézus az örök élet, azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, ez az élet, ez az el nem múló élet, a vele való közösség hozza be az életembe ezt a bizonyosságot az örök életem felől. Múlt vasárnap figyeltük a hatodikat, a kardot, a lélek kardját, amely az Isten igéje. És megértettük, hogy gazdag igével telve járjunk ebben a világban, mert így tudunk harcolni sokszor saját magunkkal, a körülvevő világ sodrásával és a sátán mesterkedéseivel, ravasságával szembe. És ha megfigyeltük ezeket a fegyvereket, egy különös dolog előttünk lehet, hogy ezek közül, a fegyverek közül egy se védi a hátunkat. Figyelj, csak öv, páncél, saru, pajzs, sisak és kard. Hátul nincs védelem. Olvastam egy kicsi történetet, hogy a nyuszi oda vetődött a kutyus olja környékére. És a kutyus kinézett az olból, meglátta a nyulat, és azt mondta neki, hogy nyuszi, fordulj meg, mert így nem tudlak üldözni. Pánikban volt a kiskutya, mert ilyen állásban nem látta a nyulat, tehát ha megfordul, akkor egyenesben van, tudja, hogy mit tegyen. Apró kis történet. De nem véletlen, hogy a zsidókhoz írt levél 10. része így fejeződik be.
hogy
az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát ez a harc eleve vesztes, ha a hátunkat mutatjuk az ellenségnek. Nekünk fel kell fegyverezni, fegyverkezni az Isten fegyverével, másképp nem megy. Nem mondhatja valaki, hogy én kiszállok. Ilyen nincs. Ahogy bejöttünk ebbe a világba, ott sem mondhattuk, hogy beszállok. Megérkeztünk, de olyan világba érkeztünk, amelyik a bűneset óta harc tér. Megvan tehát a 6 fegyver, legalábbis elméletben megvan, ó de jó, hogyha a testvérek úgy mondják, hogy nekem megvan, mert én is hittel ezt a 6-ot. Már gyakorlom, komolyan veszem, megkaptam, elfogadtam. Ezeket a fegyvereket megszerezte nekünk Jézus a kereszten. Kifizette a fegyver teljes árát. Tehát mindenkié lehet, csak el kell fogadnom, komolyan kell vennem, végig kell gondolnom, bele kell helyezkednem. És akkor az apostol, mintha egy 7. fegyverről beszélne, most a mai igénkben, pedig nem egy 7., hanem a fegyver használat átfogó módjáról beszél itt. Még egyszer, hadd olvassam, ha figyeljük az igét, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekét, én értem is, hogy adassék nekem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. Az imádságról van szó, és ma 4 pontban szeretnék én is szólni az ige alapján, az imádságról. Az első, valaki nagyon szép hasonlatot mondott az imáról. Azt mondta, gondoljuk el a kisgyermeket, aki közeledik az édesapjához, akit nagyon szeret, és nyújtja felé a kezét. Akkor az édesapa fölkapja a gyermeket, fölveszi az ölébe. Azt mondta, pontosan erről van szó az imádságban. Kinyújtom a kezem az édesatyám felé, aki magához ölel, és az ölébe húzódom. Ott vagyok igazán biztonságban. És amikor imádkozunk, ilyen kis gyermekek vagyunk, akik felkéreckednek az atya ölelésébe. Azt is elmondta ez az édesapa, hogy egy időben nagyon fájt a dereka. És amikor jött a gyermeke felé, annyira szerették egymást, hogy elfelejtette, hogy fáj a dereka. Úgyhogy mikor nyújtotta a kezét, fölvette, már amikor emelte, már tudta, hogy ezt most nem kellett volna. De az jutott eszembe, amikor ezt elmondta, hogy hogy van a Bibliába, hogy melyik apa az közületek, aki ha a fia kenyeret kér, akkor követ ad neki. És ha ti, földi atyák, gonosz létetekre is tudtok jó ajándékokat adni, hát mennyivel inkább áldati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérik tőle. Olyan nincs, hogy nyújtod a mennyei atya felé a kezed, és ő elfordul, és azt mondja, hogy mással vagyok elfoglalva, vagy pedig téged nem szeretlek. Tegnap egy idős lelki pásztor is szolgált itt, kis beszélgetés volt vele, egy életutat végigharcolt, áldott életű evangélista. Itt voltak a templomban fiataljaink, 13-14 évesek az egyház kerületből, vagy 300-an, 350-en, és elmondta ez az idős, 87 éves lelkész. Amikor megszülettem, már édesapám az első világháborúban meghalt. Úgyhogy nem volt apám. Olyan félénk kis gyerekként nőttem, mindentől, mindenkitől féltem, olyan biztonság nélkül való voltam. És azt mondja, amikor ifjú fejjel megértettem, hogy van mennyei atyám, és hitet kaptam, és odaadtam magam neki, olyan boldog lett az életem, hogy nekem is van apám, mégpedig olyan hatalmas és olyan szerető szívű, amilyen senki más a világon. És azt mondta, hogy attól kezdve megbátorodott az életem. Egészen másképp voltam jelen ebben a világban. Hát van apám, akihez én oda tartozom, és akinek a biztonság védelmében élhetek. Tehát ez az első az imádságról, hogy oda húzódom az én mennyei atyámnak az ölelésébe. A második, az imádsággal egybe nyitjuk a földet a mennyel. És egyszerre mások lesznek az arányok. Nem tudunk megvívni valamilyen problémával? Azt látjuk, hogy fölénk tornyosul. Imádságban oda visszük a problémánkat is. Magunkkal együtt az atyához. Egyszerre mások az arányok. Más az, ahogy az ő közelében, az ő dimenziójában lehet arra a problémára rátekinteni, mint a magam vízszintes síkján. Ugyanígy van a sátánnal való harcban, és ezt tisztáztuk, hogy sokszorta intelligensebb, ravaszabb, bölcsebb a sátán, mint mi vagyunk. Eleve vesztésre vagyunk ítélve. Túljár az eszünkön. Amikor azt hiszük, hogy nincs is közünk hozzá, akkor vagyunk a legjobban belegubancolódva vakon az ő terveibe. Igen ám. De ami urunk, mérhetetlenül hatalmasabb, mint a sátán. Hát a sátán is az ő teremtménye. Igaz, hogy nem gonosznak teremtette, angyalnak teremtette, angyalfejedelemnek, de nekik is megvolt az a szabadságuk, hogy elfordulhatott Istentől, ahogy el is fordult és bukott angyal lett. Hol van a kettő arányaiban? Tehát ha én, aki vesztes vagyok eleve a sátánnal szemben, aránytalan a harc, de az én uramhoz odahúzódom, eleve olyan pozícióban vagyok, ahonnan győzni lehet. Erről van szó, amikor imádkozunk, hogy megváltoznak az arányok. Neked, amit elgondolsz, emberileg lehetetlennek tűnik. De mit mond az ige? Az Istennél semmi sem lehetetlen. Te kiszámolt, hogy a tendencia szerint így fog történni, és kész. És ha oda mégy, ott nem a tendencia érvényesül. Az a dimenzió valami olyan, amit föl nem fogunk az agyunkkal. Csak boldogság az embernek belehelyezkedni, hogy oldotta meg az Úr. Utólag nagyjából rájövünk, hogy vitt át azon az akadályon. Úgy nagyjából el lehet mondani, de sokszor még azt se tudjuk elmondani, hogy vitte végbe, hogy föloldódott a szívedben az a magányosság, az az elárvultság, az a teljes depresszió. Hogy lettél te békességet nyert élet? Csak azt tudod elmondani, hogy így van. Ez a tény. Ezt vitte végbe. És nem véletlen, hogy Pál apostol mindig imádkozik. Ez a hatalmas ember, mert Istennek nem sok kiemelkedő embere volt. Ő nagyon egyszerűekkel dolgozott, tudott velük dolgozni, hiszen az Isten volt a titok, nem az ember. Halászokkal, meg vámosokkal, meg ő velük indította el, akiknek mondta, mint hallottuk a keresztelésnél, a mennybe menetel előtt, hogy menjetek az egész világra, és tegyetek tanítványukká minden népeket. 12 ember, halász emberek, tehát még írni, olvasni is kevés tudott közülük. Ezeknek mondja, hogy menjetek az egész világra. És testvéreim, vannak Jézusnak tanítványai az egész világon? Mi az, hogy vannak? Az Úr a titok, de Pált azért úgy választotta ki, hogy rendkívüli volt. A népek körébe is a jövendő nagy vezetője lett volna a zsidó népnek. És mikor megtér és átadja magát az Úrnak, akkor azt mondja, hogy a legkisebb vagyok, és üldöztem a Krisztus anyaszentegyházát, a bűnösök közt vagyok az első. Pusztítottam azt vakon, Azt hittem, hogy Istennek tetsző dolgot végzek ezzel. És mindig tudta, hogy ki az, aki az erő. Mikor elfelejtkezett volna róla, olyan nehéz terhet hordozott, valami olyan betegséget le akarta rázni, imádkozott. És azt a feleletet kapta, elég néked az én kegyelmem. Ha ezt leveszem rólad, azt mondta az Úr, el fogsz bizakodni. Úgyhogy azt az epilepsziát, vagy szembetegséget nem tudjuk pontosan, egy életen át kellett hordoznia, mert mint az órán a nehezék, ez tartotta egyensúlyba ezt a hatalmas embert, és azt mondja, hogy most már értem, akkor örömmel dicsekszem az erőtlenségemmel, hogy a Krisztus ereje munkálkodjék bennem. Ha én vagyok az erős, majd én predikálok, majd így, majd úgy, akkor azt kapja a gyülekezet, amit én adok. Ha a Krisztus az erős, és teret engedek neki, akkor azt kapja a gyülekezet, amit nyomorult életemen, életünkön át, ő tud adni. Micsoda különbség, ég és föld. Ezt értette meg az apostol. És ezért nem véletlen, hogy végig imádkozza az egész életét. Nézzük csak, minden levelében ott van. Most is azt mondja, itt az Efézus belieknek, meg a környékbelieknek, akiknek ezt a körlevelet küldte. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzám minden időben a lélek által. Másutt azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. És ő is ezt teszi. Ha egyet lapozunk az Efézusi levélbe, kezdődik a Filippi levél. És ott már az elején azt mondja, hogy mindenkor, minden könyörgésemben, mindenitekért örömmel könyörgök. Végig imádkozta az életét. De nem úgy, hogy mindig össze volt téve a keze, annál kevésbé, mert ők akkor általában fölemelt kézzel imádkoztak. Ez volt az a szokásuk, hogy kitárom a kezem, nincs benne semmi. Mondja is az ige, hogy ti férfiak, mindenkor imádkozzatok tiszta kezeket emelvén az Úrhoz. Tehát a kezeteket nem azért, hogy külsőleg megmossátok, hanem ne legyen a háta mögött az erőszak, a gyalázat, a többi, és úgy odaállni, hanem menjetek oda úgy, hogy tisztíts meg, Uram, és itt vagyok. De azért is mondom, hogy nem tette össze egész nap a kezét, mert akkor mikor szőtte volna azt a sátorponyvát, amiből ő megélt. Mert ő nem kapott fix fizetést, mint a lelkipásztorok ma, hanem ő bizony a saját zsoldján végezte az evangélium hirdetést, még így is megvádolták, hogy csak azért beszél, hogy itt-ott leszedjen valamit. Mert az akkori vándor filozófusok vitték a portékájukat, egy-két hétre betelepedtek valahova, ott összeszedték, amit lehetett, elmondták a magukét, mentek tovább. Pál azt mondta, hogy nem szabad nekem elfogadni, Filippi beliektől azért elfogadott egy csomagot, meg mást is, mert azokkal más volt a kapcsolat, a legbensőségesebb. De azt mondja, nem lehet, mert akkor az evangéliumra rossz fényt vet. És mondja, írja, hirdeti, szüntelen imádkozzatok. Szüntelen, hát hogy lehet egész nap imádkozni? Akkor a sebészorvos hogy fog műteni? Szüntelen imádkozzunk, hogy fogja a pék megsütni a kenyeret? Hogy? Úgyhogy itt nem arról van szó, hogy formálisan egész nap ima pózban legyek, hanem ebben a lelkületben legyek. Hogy az örökkévalóval, az örökkévalósággal, az én Urammal, az én Istenemmel és Jézus Krisztusommal együtt lüktet az életem. Jövök le az emeletről, és amíg leérek az irodába, hogy valakivel találkozzam, fölnézhetek egy pillanatra, hogy Uram, menj előtte. Csöng a telefon, fölnézhetek, hogy Uram, most úgy tudjam megbeszélni, el ne vállaljak olyat, amit te nem akarnál, vagy olyat mondjak, vagy ne úgy reagáljak, ha igazán formában van az Isten gyermeke. Akkor reggeltől estig ebben a légkörben olyan magától értetődő természetességgel van. Nagyon sokszor én sem vagyok ebben, mert gyakorlatozni kell. Még nem vagyok olyan edzett katona, hogy tudnám, hogy veszély van, ha kilépek ebből. Tanulni kell, gyakorolnunk kell, hogy együtt a kettő mert akkor az arányok mások. Összeér a menny a földdel, és mehetünk. Valaki olyan kedvesen imádkozott. Egyszer azt mondta, hogy Uram, most olyan napom lesz, hogy biztos, hogy elfelejtkezem rólad. Annyi mindent kell intézni, azt kérem, hogy ha én elfelejtkezem, te akkor se felejtkezzel róla. De jó imádság. Mondjuk meg neki, hogy Uram, a szívem szerint veled lennék egész nap, de tudod, ha elkezdünk vitatkozni valakivel, én elfelejtkezem rólad. Meg ha már egyik a másik után jön, nem tudom tudatomba tartani, hogy most én veled vagyok, de maradj akkor is velem. A harmadik dolog, mert a harcunkban az imádság a fegyvereinket használhatóvá tevő eszköz. Van egy történet az Ószövetségben. Oppá! Látjuk, testvéreim, így kellene az alapszabályokat betartani, mert különben így járunk. Ebben a harcban is, hogy egyszer csak hasra esünk, mert engedetlenek vagyunk. Ő még nem nagyon tudja, csinálja ösztönszerűleg, mi már tudjuk, és mégis csináljuk ösztönszerűleg sokszor. Tehát ott tartottunk, nem mondom nagyon hosszan, hogy a legkisebbek is tudják türelemmel, de hogy a harcunkban az imádság a fegyvereinket használhatóságban tartó eszköz. Van egy olyan ószövetségi történet, hogy Izrael népe vándorol a pusztában, és megtámadják őket az amálekiták. Józsué, a hadsereg vezére, összegyűjti az ifjakat, hadrendbe állnak, ráadásul a gyalázatosok a gyermekeket és az öregeket támadták leginkább, tehát ott jött a támadás, úgyhogy elindítják a harcot. Közben Mózes, és még vele két harcos, két Mózes a vezér, fölmegy a hegyre. Miért? Nem azért, hogy benézze, és onnan súgjon Józsuénak, hogy merre, mi történik, hanem azért, hogy fölemelje a kezét az Úrhoz. És az van a Bibliában, hogy amíg Mózes keze fölemelve volt, Józsué ment előre. Egyszer csak elfáradt Mózes keze, és leengedte. Vissza jött az ellenség. És akkor Áron, a testvére Mózesnek, és a Húr, akik fölkísérték az öreg Mózest, követtettek. Ülj rá, Mózes, tartjuk ketten két oldalról a kezed. Mózes keze újra fölemelkedett, és az van a Bibliában, hogy Józsué csapata előre tört, és győzelmet aratott. Nem az történt, hogy Mózes imádkozik, Józsué meg karba tett kézzel az ifjakkal, várja a sült galambot. Nekik be kellett állni a harcba, de nagyon jól tudták, hogy mi a titok. Az Úr a titok. És ez a kettő nem ellenkezik. Nem az, hogy vagy csinálom, és akkor én harcolok, vagy ő csinálja, és akkor én tétlen vagyok. Én minden módon álljak rendelkezésre. Nekem intézni kell, de tudjam, hogy onnan jön az áldás, erő, a megoldás. Az egyik nagy lakótelepen itt Budapesten beindult néhány hete egy komoly misszió, és már 50-60-an együtt vannak, és egyre szaporodik a számuk. És most váratlanul olyan akadály jött közbe, olyan oldalról, ahonnan ezt ennyire nem lehetett számítani, és most hadd kérjem a gyülekezetet, anélkül, hogy mondanám, melyik ez a lakótelep, hol van, mint van, mi próbáljuk oldani a mi feladatunkat, akik felelősek vagyunk ebben a Budapest missziós vonalban. De a gyülekezet imádkozzon, mert a sátán akarja befolytani, hogy egy 40-50 ezres lakótelepen egy éppen oda illő fiatal lelkipásztor, akinek valahogy a szolgálatában is úgy találkozik, ahogy értik az igét, ne tudjon bázist létesíteni, hogy sokan megszabaduljanak, és sok fiatal család meg idős Jézus Krisztus megismerje. Úgyhogy kérem a testvéreket, hogy mindenki váljon, aki szív szerint ezt fölvállalja, ilyen Mózessé. És majd beszámolunk, hogy hol tart a harc.
teológus diák korunkban is. Amikor mentünk bárhova szolgálni, beszóltunk a barátainknak, tartsd a frontot. Akkor ő tudta, hogy most imádkozom, mert megyek ifjúsági órát tartani, megyek valamerre. És ő tartotta a frontot, vagy én tartottam a frontot. Így van a hirdető lapon, hogy XY lelki pásztor most itt és itt evangelizál, kérjük a gyülekezet ima háttér szolgálatát. Jövő héten jön lelkésztársam, beírása, mert utána héten ő megy egy gyülekezetbe. Nem azt kell, nem azért, az is fontos, hogy bele ne süljünk a mondani valóba, hanem azért imádkozni, mert itt harc folyik a lelkekért. És az utolsó, még valami fontosat, ami előttünk áll ebben az igében, Pál kéri a folyamatos imádságot, ő érte is. Hát érthető, nem? Börtönben van az apostol. Hát hogy ne? Kéri, hogy imádkozzanak, hogy szabaduljon ki. Hallgassuk csak, hogy kéri, hogy szabaduljon ki, ugye? Értem is, könyörögjetek, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor. Hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyet követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. Testvérem, szó sincs arról, hogy szabadítson ki az Isten. Pedig biztos szeretett volna kiszabadulni. Egy dolgot nagyon fontos megértenünk. Amit Isten az igéjében mond, az úgy van. Ezt olvassuk a hegyi beszédben. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Nincs más sorrend. Pál Isten országát és igazságát keresi. Középütt az Úr, és az ő ügye. Nem az én ügyem, és az én családom, és én magam. Nem jó sorrend. És nem azért nem jó, mert jaj, de kegyesek vagyunk, így Pál is, hogy jaj, nem imádkozom, hogy szabaduljak. Nyilván imádkozott ő ezért is. De értjük azt, hogy mi emberek átírnánk a forgatókönyvet. És azt csináljuk, hogy magamért, gyerekeimért, unokáimért, esetleg még valaki befér a közelbe, amen. És közben azt mondja, hogy ember, hát az Isten országáért, az ő ügyéért, az ő dolgaiért, és a te életed is álljon bele ebbe a vonalba. És akkor megtapasztalod, hogy te is jobban jársz. Amikor ott volt Péter és János bebörtönözve, könyörög értük a gyülekezet, kiszabadulnak. Pünkösd után. Akkor együtt imádkoznak, ott vannak ők is. Miért imádkoznak? Így hangzik, Uram, tekints azok fenyegetésére, akik ezeket, a mi embereinket, harcosainkat megfenyegették, és adjad, hogy nagy bátorsággal merjék hirdetni a te fiad nevét. Ezért imádkoznak, nem az, hogy jaj, nehogy valami baj legyen. Erről beszélgettünk egymással. Lelki pásztor társam, hogy ó, de óriási dolog lenne, ha a gyülekezet hitben járó tagjai tizet fizetők lennének. Nem azért, amire gondol ki, hogy jaj, mindig a pénzről beszélnek a papok, mert az biztos, hogy ezt a vádat itt a gyülekezetben nem igen kapjuk, meg inkább azt a noszogatást, hogy megint kellene már szólni, vagy valamit, hanem azért, mert az Isten gyermeke tudja, hogy mindene az Úré. Ennek egy természetes része, hogy kifejezi azzal, hogy minden jövedelmének a tizedét félreteszi az Isten országa céljaira. De nem azért, mert ő ekkora hős, hanem azért, mert azt is tudja, hogy Isten pedig hatalmas arra, hogy ránk árassza minden kegyelmét, és ő jár jól. Szüleim 5 gyermeket neveltek, egy kis faluban volt lelkipásztor édesapám, egy keresettel, édesanyám 5-ünket tevelt otthon, meg Rákosi idők és a többi, de ezt komolyan vették, hogy mint Isten gyermekei a tizedet félretették. Jött egy néni egyszer, amikor valamit megtudott erről, ezt ők nem hirdették így maguk részéről, de a gyülekezetben hirdették. És azt mondta az a néni, látva ott az életünket, hát marad a hónap végén, annyi pénzük. Hát azt mondták, nem, a
hónap végén. Hát ez az első. Ezzel kezdjük. És utána sokféle küzdelemben éltünk mi, de fölnőttünk, és áldás alatt nőttünk föl. Szívből kívánom, hogy a testvérek éljék át, hogy mit jelent, hogy a matematika az Úrnál. Csak 2 hónapot próbáljanak ki a testvérek, és majd meglátják, hogy abban a dimenzióban más a szorzás. Nem is folytatom tovább. Isten országa az első, akkor az életünkbe is helyére kerülnek a dolgok. Nem szegényít meg, hanem megáld minden vonalon. Aztán a harcunkban a mennyei erőtérben vagyunk. Ha imádságban összeér a kettő, végül megértjük, hogy nem én vagyok középen, mint ahogy nagyon jó, ha nem a nap forog a föld körül, hanem a föld forog a nap körül. Mert így mindig megfelelő helyen kapja a melegítést, meg a sugárzást, és így élünk. Ha ő van középen, az Úr és az ő országa, és csodálatosképpen én járok akkor a legjobban. Szívből kívánom, hogy tapasztalják meg ezt valamennyien a testvérek. Úgy legyen. Amen. Már is imádkozzunk, testvéreim, válaszoljunk így az ige üzenetére. Mennyei atyánk, jövünk hozzád, föltartjuk a kezünket, és köszönjük, hogy magadhoz ölelsz, ahogy elkészítetted ezt a mai napot is erre. Szeretnénk komolyan venni a te igéidet, és olyan jó, hogy erről bizonyságot is tehetünk, hogy nem elvont igazságok, hanem maga az élet. Áld meg így a testvéreket, mindnyájunkat, jövő hetünket, családi otthonainkat, időseinket, betegeinket. Oda tesszük a te kezedre az egész gyülekezetet, Urunk, ezt a mi fővárosunkat is, adj több világosságot, mondj magadhoz, Urunk, minél többeket, ha kedves neked általunk is, és ezt az egész mi magyar népünket is, és ezt az egész kavargó embervilágot. Köszönjük neked, hogy utat mutatsz, biztos utat, életre célba vezető utat, gyermekeinknek is, nekünk is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és amelyről vallást tettél, szép vallástétellel, sok bizonyság előtt. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és a befejező éneket énekeljük, a 395. énekünk mindhárom versét. A 395. ének így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybehát.
Isten szívén megpihenve